Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Huszonöt éve temették újra Nagy Imrét és mártír társait. A magyar, a német, a lengyel, a cseh és a szlovák államfő együtt hajtott fejet Nagy Imre sírjánál. Döntött a kúria, tisztességtelenül jártak el a bankok a devizahitelezésnél. Megint nőtt az építőipar, áprilisban 27,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Nagy Imre és mártír társai 25 évvel ezelőtti újratemetésére emlékezik ma az ország. 1989. június 16-a a rendszerváltoztatás szimbolikus napja volt. Az évfordulón Áder János köztársasági elnök együtt rótta le kegyeletét Nagy Imre sírjánál a német, a lengyel, a cseh és a szlovák államfővel. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, 25 éve a lelke mélyén mindenki érezte, hogy Magyarország történelmi fordulóponthoz érkezett.
Közjogi méltóságok, politikusok és 56-os szervezetek képviselői tisztelegtek Níma főhajtással, Nagy Imre és mártír társai, valamint a forradalom hősi halált halt áldozatainak emléke előtt Budapesten a Nagy Imre szobornál. Majd a Rákoskeresztúri új köztemetőben a magyar, a német, a lengyel, a cseh és a szlovák államfő közösen emlékezett Nagy Imrére és mártír társaira. Áder János köztársasági elnök azt mondta, a 25 évvel ezelőtti újratemetés fordulópontot jelentett a kommunista rendszer hazugságaiból és folytogató öleléséből szabadulni akaró magyaroknak.
Mi magyarok 1956-ban és 1989-ben is kifejezésre juttattuk, hogy a szabadság nemzete vagyunk. És nincs az a hatalom, ami ettől eltántoríthat minket.
A megemlékezés végén az öt államfő közösen koszorúzta meg a felújított nemzeti emlékhelyet, majd lerótták kegyeletüket Nagy Imre sírjánál. 1989. június 16-án a Hősök terén ravatalozták fel Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonci Géza és Szilágyi József koporsóját, valamint az 1956-os forradalom minden mártírját és hősi halottját jelképező hatodik üres koporsót. A gyászszertartáson több százezren vettek részt.
Mi az ő sorsukból tanultuk meg, hogy a demokrácia és a kommunizmus összeegyeztethetetlen.
Az ünnepségen a fiatalok nevében felszólaló Orbán Viktor úgy fogalmazott, a szovjet csapatoknak távozniuk kell az országból. A miniszterelnök az M1 Szabadságtér 89 című műsorának adott interjúban arról beszélt, a rendszerváltoztatás időszakában az újratemetés napja volt az egyetlen olyan nap, amikor minden magyar úgy érezte, hogy részese a változásoknak.
Akkor nem tudtuk, hogy milyen fontos nap ez. Éreztük, de az csak később derült ki, hogy nem lesz több ilyen nap.
Az újratemetés 25. évfordulója alkalmából interjú jelent meg Orbán Viktor miniszterelnökkel a legnagyobb példányszámú német lapban, a Bildben. A Szívek forradalma volt című írásban a kormányfő úgy fogalmazott, a kommunisták elleni harc Magyarországon tartotta leghosszabb ideig, és ennek a harcnak a végét a 2011-es alaptörvény jelentette.
1956 arra is megtanít, hogy a diktatúra és az önkény magától nem bukik el, mondta a Demokratikus Koalíció elnöke, miután a párt elnökségi tagjaival koszorút helyeztek el az egykori miniszterelnök szobránál. Az MSZP frakció megbízott vezetője úgy fogalmazott, az 56-os forradalom célja a jogállam, a szabadság, a biztonság és a szociális biztonság megteremtése volt. Tóbiás József szerint mindezek máig aktuálisak. A KDNP közleménye szerint Nagy Imre újratemetése egy olyan szimbolikus esemény volt, amely rövid idő alatt elsöpört egy 40 éven át tartó önkényuralmi rendszert. Nem sokkal ezelőtt ünnepi koncert kezdődött a Vigadóban, magyar, lengyel, szlovák, cseh és német zeneszerzők műveiből. A koncertet Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter nyitotta meg. Az esti koncert előtt nem sokkal nyilatkozott a közmédiának a lengyel elnök. Ott van a Vigadónál Silaher Tamás. Szervusz Tamás, miről beszélt Bronislav Komorowski?
Jó estét kívánok! Az 1989-es év egy újabb fordulópont volt a magyar és a lengyel nép történetében, mondta a lengyel államfő. Bronislav Komorowski úgy fogalmazott, akkor az egész térséget áthatotta a szolidaritás érzése és a szabadság iránti vágy. Hozzátette, a kivívott szabadságot meg is kell tudni őrizni, és ennek egyik alapfeltétele, hogy a közép-európai államok továbbra is megtartsák együttműködési készségüket.
Tamás, köszönjük! Közös európai nyilvántartás készül a kommunizmus áldozatairól, Áder János magyar és Joachim Gauck német államfő kezdeményezésére. Az Adjunk nevet az áldozatoknak elnevezésű kutatást a Terrorháza és a Német Stázi Múzeum közösen dolgozza majd ki.
Közösen nézte meg a Terrorháza múzeumot a német, a szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar államfő. A magyar és a német elnök még tavaly kezdeményezte, hogy közösen készítsenek adatbázist a kommunizmus áldozatairól.
Sokan gondolhattuk azt, én magam is így voltam, hogy eltelt 25 év 1989 óta, és tulajdonképpen mindent tudunk már az azt megelőző rendszerről. Mindent feltárdunk, nincsenek fehér foltok. Mint kiderült, ez közel sincs így.
A német államfő, aki évtizedekig élt az NDK-ban, azt mondta, az adatbázis tiszteletet ad az áldozatoknak, és arra is felhívja majd a figyelmet, nehogy megismétlődhessen a diktatúra. Még van valami, amit tudnunk kell Európában. Nekünk, akik keletről jövünk, és a történelmünk során két diktatúra elnyomásának voltunk kitéve, vannak még kötelességeink. A Terrorháza Múzeum főigazgatója szerint a kommunizmus által elkövetett bűncselekmények semmivel sem voltak kevésbé emberellenesek, mint a nácizmus bűnei.
Nevet kell adnunk azoknak a névtelen százezreknek és millióknak, akiket a térségre kényszerített kommunista diktatúra közel fél évszázados története alatt nem csak az életüktől, de létezésük emlékétől is megfosztotta.
A Stázi Múzeum igazgatója szerint az a feladatunk, hogy méltóságot adjunk az áldozatoknak. A mai napig nem tudjuk, hogy a kommunizmusnak pontosan hány áldozata volt, és hány embert juttatott börtönbe. Erre csak becslések vannak. Az Adjunk nevet az áldozatoknak elnevezésű kutatást 50 millió forinttal támogatja a magyar kormány.
Tisztességtelenül jártak el a bankok a devizahitelezésnél, ezt mondta ki a kúria. A testület szerint például nem volt tisztességes az árfolyamrés alkalmazása, és a legtöbb esetben a bankok a szerződéseket is tisztességtelenül módosították egyoldalúan. A kúria szerint most a parlamenten a sor, hogy törvényeket hozzon, ekkor derülhet ki az is, hogy kiknek és mennyi pénz jár vissza a bankoktól.
Devizahitelesek vártak a kúria előtt, miközben odabent a szerződéseiket érintő döntés született. Összesen mintegy 700 ezer devizahiteles sorsát befolyásolhatja a kúria mostani határozata. Odabent pedig rengeteg kamera és újságíró várta a jogegységi döntést.
Befejeztük azt a folyamatot, amire úgy gondolom, hogy már régóta vártak.
Három fontos kérdésről döntöttek. Arról, hogy a bankok jogosan hárították-e át az árfolyam kockázatot az ügyfelekre, hogy tisztességes volt-e egyoldalúan módosítani a szerződéseket, például kamatot emelni, és hogy általánosságban is kimondják-e, helytelen, hogy a bankok árfolyamrést alkalmaztak.
Tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható.
A kúria szerint nem tisztességtelen maga az árfolyam kockázat. Vagyis a bankok átháríthatták az ügyfelekre a forint gyengüléséből adódott többletköltségeket, emiatt tehát nem jár vissza pénz az adósoknak, ha csak nem tudják bizonyítani, hogy azt ígérték nekik szerződéskötéskor, nem lesz jelentős árfolyamváltozás.
Egyoldalú szerződésmódosítási jog.
Az egyoldalú szerződésmódosítás kapcsán is egyedileg kell megvizsgálni a szerződéseket. Itt azonban a kúria úgy látja, a legtöbb szerződés nem felel meg az előírásoknak, vagyis a bankoknak nagy valószínűséggel vissza kell fizetniük azokat a kamatokat, amiket egyoldalúan emeltek. Számítások szerint ez összesen 300 milliárd forint lehet.
Különnemű árfolyamok alkalmazása tisztességtelen.
Az árfolyamrés kérdésében pedig biztosan vesztettek a bankok, vagyis tisztességtelenül alkalmaztak kétfajta árfolyamot. A bankoknak ez mintegy 100 milliárd forint körüli kiadás lehet. Összesen ennyit kaphatnak vissza a devizahitelesek szinte biztosan.
A jogalkotóra hárul az a feladat.
Mostantól a parlamenten a sor, ezt mondta a kúria. Bellman György szerint a parlament ezután törvényekkel szabályozhatja például, hogy automatikusan járjon-e vissza pénz az ügyfeleknek.
Amire számítunk, a mostani jogegységi határozattal végleg elhárult az akadály a jogalkotás elől, és a jogalkotásra hárul az a feladat, hogy most ezt a helyzetet megoldja.
A kúria szerint a mostani határozat után még nem érdemes pert indítani, sem az árfolyamrés, sem az egyoldalú szerződés módosítás miatt. Előbb ugyanis az országgyűlés hozhat döntést a devizahitelekről.
Méltánytalannak tartja, de elfogadja a kúria döntését a Magyar Bank Szövetség. Kovács Levente, a szervezet főtitkára azt mondja, a jelzálog alapú lakossági devizahitelek esetében az árfolyamrés alkalmazása szakmailag indokolt volt. A kölcsönök jelentős költségekkel járnak, amelyeket részben fedez az árfolyamrés. Viszont hozzátette, hogy az árfolyam kockázat kezelésével kapcsolatos ítélettel egyetértenek. Kovács Levente szerint a devizahitelek ügyében végleges megoldásra lenne szükség. Ennek érdekében készek a további tárgyalásokra a kormánnyal. A kúria döntése után az ellenzéki pártok felszólították a kormányt, hogy minél előbb hozzák meg a szükséges jogszabályokat. A Fidesz szerint a kúria egyértelműen kimondta, hogy a bankok tisztességtelen módszerekkel vették el a pénzt az emberektől, és felhatalmazta a kormányt és az országgyűlést, hogy a megkárosított adósoknak igazságot szolgáltasson.
Az MSZP szerint egy olyan komplex csomagot kellene kidolgoznia a kormánynak, amely megoldja a devizahitelesek problémáit.
Egy olyan törvényjavaslatot kell benyújtani, ami a terhek nagy részét leveszi a devizahitelesek válláról.
A Jobbik úgy véli, a devizahiteleket a felvételkori árfolyamon kellene forintosítani.
Azonnali beavatkozás keretein belül a parlamentnek, a törvényhozásnak kell beavatkoznia.
Az LMP törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a pénzintézetek évvégéig fizessék vissza az árfolyamrésből eredő különbözetet.
Küldjenek egy kimutatást minden adósnak, és 2014. december 31-ig ezt automatikusan fizessék is vissza.
Az Együtt PM szerint a devizahiteleknél visszamenőleg is a jegybank középárfolyamát kell alkalmazni. A Demokratikus Koalíció szerint a devizahitelesek problémájának megoldása a kúria döntése után elsősorban költségvetési kérdés.
Egyértelműen tisztességtelenül jártak el az emberekkel szemben.
A Fidesz frakció vezetője azt mondta, a kúria döntésével az országgyűlés felhatalmazást kapott arra, hogy igazságot szolgáltasson a pórójárt adósoknak.
Ez a döntés egyértelműen kimondja, hogy a bankok tisztességtelen módszerekkel vettek el pénzt az emberektől. Ezzel a döntéssel a kúria felhatalmazta a magyar kormányt és a magyar országgyűlést, hogy a tisztességtelenül megkárosított adósoknak igazságot szolgáltassunk.
Rogán Antal hozzátette, az őszi ülésszak kezdetéig előkészítik azt a törvényjavaslatot, amely kimondaná, hogy a hitelkárosultaknak visszajár, amit tisztességtelenül vettek el az emberektől.
Folytatódik a növekedés az építőiparban. Áprilisban a szektor teljesítménye jelentősen 27,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jó teljesítmény főleg az útépítéseknek és vasútfelújításoknak, illetve a közműfejlesztéseknek köszönhető. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a számok azt mutatják, hogy a magyar építőipar kezd kilábalni az elmúlt évek mély válságából.
Ezek a számok azt mutatják, hogy egyre erőteljesebb az a növekedés, ami a múlt év második felében az építőipari ágazatban is megindult. Annak is különülünk, hogy a szerződés állomány jelentős mértékben növekszik, tehát ez azt mutatja, hogy a következő hónapokban is folytatódhat az építőipar jó teljesítménye. Ez hozzájárul a gazdaság jó teljesítményéhez, és növeli a foglalkoztatottságot.
Európa legyen újra az európai, aki a kontinens maga kezelje az európai kérdéseket, mondta Orbán Viktor Portugáliában az Európai Néppárt parlamenti csoportjának tanácskozásán. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán válság megoldásában az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania. A kormányfő arról is beszélt, nagyobb mozgásteret kell adni a nemzetgazdaságoknak, hogy sikeresebb legyen Európa.
Először egyeztetett az Európai Néppárt, miután május végén megnyerték az európai parlamenti választásokat. Számos ország vezető politikusa azért jött el ide a dél-portugáliai Albufeirában, hogy meghatározzák a párt, milyen politikát folytasson a következő 5 éves ciklusban. Európa legyen újra az európaiaké, mondta felszólalásában Orbán Viktor, aki hangsúlyozta, a kontinensnek saját magának kell kezelnie az európai kérdéseket. A miniszterelnök ennek kapcsán kijelentette, Európának kezdeményezőnek kell lennie az ukrán válság ügyében.
hívjunk össze egy Oroszország-Európai Unió konferenciát.
Orbán Viktor kiemelte, változtatni kell az uniós energiapolitikán. A kormányfő radikális európai energiaár csökkenést szeretne, ami egybevág a magyar rezsicsökkentés logikájával. A miniszterelnök kitért arra is, a májusi európai parlamenti választáson a szavazók egyértelművé tették, hogy változást sürgetnek.
Minél nagyobb mozgásteret kell adni a nemzetgazdaságoknak, hiszen egy sikeres Magyarország, egy sikeres Lengyelország, egy sikeres Németország többet tehet az unióért, mintha mindannyian ugyanazt, az egyébként sikertelen gazdaságpolitikai irányt követnénk, mint amitől számos európai uniós ország most szenved. Tehát mozgástér, fantázia, nemzeti megközelítés, önállóság.
A miniszterelnök indítványozta azt is, hogy a tagállamok vállaljanak nagyobb szerepet a munkahelyteremtésben. Példaként a magyar közmunkaprogramot említette. Munka, versenyképesség, növekedés. Az egyeztetés résztvevői megállapodtak abban, hogy ezek a legfontosabb célkitűzései az Európai Néppártnak a következő 5 évben. Az egyeztetés követően a politikusok ezen célok teljesítéséhez szükséges részletes politikai és gazdasági lépéseket dolgozzák ki. A híradót Mészáros László tudósította Albufeirából.
Oroszország mától kezdve csak akkor szállít gázt Ukrajnának, ha Kijev előre kifizeti az árát. Az orosz óriás cég a Gazprom reggel döntött így Ukrajna több milliárd dolláros adóssága miatt. A Gazprom szóvivője ugyanakkor azt mondta, a gáz az európai fogyasztókhoz megérkezik. Magyarországon nincs fennakadás a gázszállításban, az MVM szerint a jelenlegi becsült fogyasztás mellett több mint egy negyed évre elegendőek a tárolókban lévő készletek. A felsőoktatási törvény módosítását kezdeményezi a kormány, jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán azt mondta, a változással szeptembertől lehetővé válik a kancellári rendszer bevezetése a felsőoktatási intézményekben. A kancellári rendszer az intézmények gazdasági menedzsmentjét és a gazdálkodás irányítását érinti, hangsúlyozta Balogh Zoltán, kiemelve, hogy meg kell teremteni a megfelelő viszonyt az egyetemi autonómia és a felelős hatékony gazdálkodás között. Ma ismét elindult a balatoni nyár, az MTVA népszerű nyári magazin műsora naponta jelentkezik. Réf Fülöpön van az egyik műsorvezető, Harsány Levente. Szervusz, mivel várjátok holnap a nézőket?
Szia Györgyi, jó estét, köszöntöm a híradó nézőit. Holnap reggel is Osváth Andrea kolléganőmmel várjuk a nézőket. Korán reggel a balatoni nyárban Réf Fülöpről. Itt lesz velünk, énekel nekünk a Gruppen Swing és Mihály Réka. A hozzánk érkező színészek táborát erősíti Hamon Máté és Kéri Kitti. Lesz divat bemutató Léber Barbarával, valamint Szirmai Gábor Afrika felfedezőt is várjuk ide a stúdióba, valamint az egy újraélesztési gyakorlat lesz Te vagy a hős program keretén belül Rátonyi Krisztával. Izgalom és korán kell, és holnap reggel is balatoni nyár.
Levente, köszönjük. Már nincs kómában Mihály Schumacher, és el is hagyta a kórházat, között a volt Forma 1-es pilóta menedzsere. A 45 éves hétszeres világbajnok versenyző december 29-én szenvedett síbalesetet. Azóta többször megműtötték, és mesterséges kómában tartották az orvosok. Fokozatos felébresztése is hónapokig tartott. Schumachert most Svájcba, a Lausanne-i Egyetemi Kórházba szállították, hogy ott folytassák a rehabilitációját. A kezelés további menetéről azonban az orvosok nem adnak tájékoztatást. Mihály Schumacherért nagyon sokan aggódtak az elmúlt hónapokban. Kapcsoljuk sportriportár kollégánkat, Szújó Zoltán. Szervusz Zoli, hogyan fogadta a Forma 1-es világ és hát a rajongók, hogy elhagyta a franciaországi kórházat Mihály Schumacher?
Szervusz, jó estét kívánok! Kitörő örömmel fogadta nem csak a Forma 1 világa, hanem a teljes sportuniverzum ezeket a valóban jó híreket. Csak néhány bejegyzés különböző közösségi portálokról. Fernando Alonso kétszeres világbajnok a következőt írta. Jól indult a hét a Mihályról érkező hírekkel. Nagyon örülök, hogy jó irányba halad, harcolj tovább, Mihály. Egy másik világbajnok, Jenson Button azt írta, szuper, végre jó hírek érkeznek Mihály állapotáról, harcolj tovább, Mihály. Ugye ez a Keep Fighting Michael, a harcolj tovább, Mihály, ez különböző versenysorozatok, különböző autóin, a mostanában rendezett versenyeken és a mostanság megrendezett futamokon is olvasható. A csapatok, az istállók is megszólaltak, például a Ferrari, amellyel 5 bajnoki címet nyert Schumacher. Biztató hírek, reménykedünk, Forza Mihály, és a Mercedes is írt néhány sort. Ma délelőtt biztató hírek érkeztek Mihályról, nem is indulhatott volna jobban a hetünk, harcol Mihály. A Forma 1 korábbi főorvosa, Gary Herstein azonban óvatosságra int. Ő azt mondja, hogy a korábbi hivatalos hivatalos hírekhez képest nem feltétlenül érkeztek új információk, hiszen április elején, közepén is azt lehetett hallani, hogy az éberség, a tudatosság jeleit mutatja Mihály Schumacher. Azt tény, hogy most egy rehabilitációs klinikára szállították. Ez egyébként Lozánban van, és jóval közelebb van a Schumacher család otthonához. A család kérésére a következő hetekben, hónapokban, esetleg talán években túl sok hírt valószínűleg nem fogunk kapni Mihály Schumacher állapotáról, és ez borzasztó így, de természetesen a családnak ehhez joga van már, mint hogy ezt a fajta hírzárlatot fenntartsa, amíg a család jónak látja. Úgyhogy ezek a legfrissebb hírek. Bízunk abban, hogy ez azért mindenképpen pozitív és jó hír Mihály Schumacher állapotáról.
Zoli, köszönjük! A tegnapi Franciaország-Honduras meccsen megszületett a világbajnokság történetének első olyan gólja, amit a videós gólvonal technológiával határoztak meg. Vitatott volt ugyanis a helyzet, szabad szemmel, sőt még a lassításban sem lehetett egyértelműen látni, hogy a labda teljes terjedelmével átmente a gólvonalon. Franciaország végül 3-0-ra megnyerte a mérkőzést.
Ez a másik oldalon, és nincs gól.
Elsőre sem a játékosok, sem a szurkolók, de még a kommentátorok, sőt a bíró sem tudta eldönteni a francia Benzema tegnapi lövéséről, hogy bent volt-e a kapuban a labda. Jól látszik, hogy maga a gólszerző is megtorpant egy pillanatra. Ő a bíró döntését várta, a bíró pedig a brazil VB-n debütáló új automatikus videós gólfigyelő rendszer üzenetét.
Az meg gól, és azért adja meg.
A pályát most először speciális kamerák figyelik, a felvételeket egy számítógépes rendszer feldolgozza, és ha a labda teljes terjedelmében átmegy a gólvonalon, azt a bíró kezén lévő okosóra azonnal jelzi. A rendszer 100%-ig pontos, emelte ki a fejlesztő cég vezetője, amikor a világbajnokság előtt bemutatták a forradalmi technológiát. A hétfői brazil újságok címlapjukon méltatják az új rendszert.
A brazil sajtó általában már a mérkőzés tudósításának címében kiemeli, hogy a labdarúgó világbajnokságok történetében először a gólvonal technológiának köszönhetően született egy gól. A brazil játékvezető ugyanis egyértelműen nem adta volna meg ezt a találatot. Egy másodperccel később azonban jelzett ez a bizonyos szerkezet a csuklóján, és így középre mutatott.
Az MTV a szakértőinek munkáját is segíti egy új rendszer, amivel pontosan tudják elemezni a legnagyobb helyzeteket. Mésző Géza szerint a programmal a nézőknek is könnyebben el lehet magyarázni a kulcsmomentumokat.
És hát nekem is nagy élmény, mint szakember, labdarúgó edzőnek, és hogy ezzel az elemző rendszerrel tudom én tulajdonképpen megnézni, hogy a játékosok hogy helyezkednek különböző variációkban.
A szakértő hozzátette, az elemzésekhez használt program, akár csak a VB-n használt góljelző rendszer alkalmas a kétes helyzetek eldöntésére.
Ezekben a percekben is tart a szabadságkoncert a Hősök terén. A rendszerváltásra és a szovjet katonák távozására emlékezve lép színpadra az Omega és a német Scorpions zenekar. A szervezők szerint mindkét együttes szimbolikus szereplője a rendszerváltoztatás időszakának. Tallai Gábor, a Terrorháza programigazgatója korábban arról beszélt, az Omega évtizedeken keresztül a szabadság érzetét adta az embereknek, hiszen a koncerteken gyűlhettek össze szabadon az emberek. Ez a közös szabadságérzet pedig sokaknak adott erőt 1989 előtt ahhoz, hogy ne adják fel a reményt. A Scorpionszal évtizedek óta szoros barátságot ápol a magyar zenekar. A Wind of Change, azaz a Változás szele című számuk pedig a rendszerváltoztatás szimbolikus meghatározó dala lett. 56-os mártírok több hozzátartozója tiltakozik az Omega és a Scorpions koncert ellen. Az erről szóló közleményt Nagy Imre unokája Jánosi Katali mellett Maléter Pál özvegye és Szilágyi József leánya is aláírta. Szerintük az esti koncert embertelen és sértő, mert nem lenne szabad örömünnepet rendezni június 16-án a gyászszertartás helyszínén. A Híradó után most időjárás jelentés, utána Irán-Nigéria csap össze. Aztán 11 óra 5 perckor kezdődik az este majd Híradó, éjféltől pedig újra foci Gána Egyesült Államok. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!